Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. Hogyan látja, milyen következménye lesz ennek? Kérdezem Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát egyértelműen a háború eszkalációjához fog ez vezetni. Oroszország 270-300 ezer új katonát fog bevetni Ukrajnában, ami azért egy nagyon jelentős erő, gyakorlatilag, hát ha nem is meg háromszorozza, de 2,5-szerezi az orosz erőknek a méretét Ukrajnában, ez megváltoztathatja a háborúnak a jelenlegi dinamikáját, ami inkább orosz visszaszorulás, tehát valószínűleg stabilizálni tudják a frontokat, és lehetséges, hogy képesek a Donbass bevételére ezzel az erővel.
Ugye időnként fölmerül az a kérdés, vagy a sajtóban teszik fel, vagy valamelyik politikus utal rá, hogy hol jön el az a pont, amikor itt a taktikai atomfegyver bevetéséről majd számolnak. És körülbelül úgy beszélnek erről, minthogyha ennek semmifajta komoly következménye nem lenne az ott élő, vagy a közelben élők épségére, egészségére, életére.
Hát nyilván felmerül ez a kérdés, hogy Oroszország bevete nem konvencionális eszközöket. Ez a részleges mozgósítás azt mutatja, hogy azért alapvetően konvencionális eszközökkel kívánják megvédni ezt a háborút. Azért Oroszország is tisztában van azzal, hogy milyen hatással lenne ez a szerepére a nemzetközi életben, illetve azzal, hogy nem az eszkalációnak ezt a szintjét már nem biztos, hogy meg lehet állítani. Tehát azt gondolom, hogy van belátás az oroszok részéről is, hogy ezt el kéne kerülni. Nyilván sajnos semmit nem lehet kizárni egy ilyen háború esetében, amikor ennyire távol vannak a felek attól, hogy a megoldás felé haladjon a háború.
De miért kerültek ilyen távol a felek egymástól? Nem volt ebben segítség, hogy közeledjenek bármennyire is az álláspontok? Ha nem is, nyilván nem első lépésben a békéről, de az, hogy tűzszünetet rendelnek el, és elkezdenek tárgyalni, elkezdenek beszélni egymással.
Ugye erre volt kísérlet február-március táján, ugye még a háború első időszakában. Ugye Törökország azóta is próbálkozik összehozni a két felet. Tehát egyrészt Az a helyzet, hogy rendkívül távol vannak egymástól az álláspontok. Ez így volt márciusban is, és azóta még távolodtak. Tehát persze ettől függetlenül a nemzetközi közösségnek, a nyugati országoknak, Kínának, Indiának, az Európai Uniónak együtt kéne nyomást gyakorolni a felekre, hogy mindenképpen ezt a rendkívüli módon eszkalálódó háborút, ezt fagyasszuk, de nyilván az látható, hogy béke rövid távon nem lesz. Olyan béke, amiben mind a két fél meg tud állapodni, hogy ezt el tudja fogadni, de már maga az, hogyha egy fegyverszünetet, vagy egy átmeneti időszakot, egyáltalán arra, hogy a tárgyalásokat megalapozzuk, létre lehetne hozni, az nagyon pozitív lenne, de nem látszik ennek semmilyen nyoma, hogy erre fele menne a háború.
Az ENSZ közgyűlése nem erre lenne hivatott, hogy egy ilyen komoly konfliktusban valami fajta megoldást, valami fajta lehetőséget mutasson? És az is kérdés, hogy az amerikai elnök, amikor ilyen helyzetben felszólal az ENSZ közgyűlésében, akkor nem érzi a felelősségét? Vagy őt most semmi más nem érdekli, csak a félidős választások Amerikában?
A belpolitika minden országban nagy úr, nyilván nem mutathat gyengességet Joe Biden a választások előtt. Ami a közgyűlést illeti, tehát a közgyűlés önmagában nem tud, morális kényszerrel tud élni, de azon túl nem sok mindent tud csinálni. És mivel Oroszország a biztonsági tanács tagja, ezért nem tud a biztonsági tanács sem, ami ugye a legfelsőbb döntéshozó szerv az ENSZ-ben, és ami kényszerű intézkedéseket is életbe tudna léptetni, tehát nem rossz vétó miatt nem tudnak lépni Oroszországgal szemben. Ugye Ukrajnát pedig arra inteni, hogy mindenképpen a konfliktusnak a lányát lejjebb kell tekerni, azt meg nem lehet, ugye morálisan nem tudja a legtöbb ország azt mondani, hogy mindenképpen ezt a háborút ne engedjük, hogy elfajuljuk, mert egyébként Ukrajnának lesz a legrosszabb. Hát az nyilván látható, hogy minden eszkaláció Ukrajnán csapódik le először. Tehát Ukrajnán csapódik le az, hogyha az oroszok az infrastruktúrát támadják, Ukrajnán csapódik le az, hogyha a gázakat támadják, nincs áram megint Zaporizsia környékén. Tehát mindenképpen Ukrajna fog a legtöbbet szenvedni, egy politikai folyamattal talán ezt el lehetne kerülni, de ismétlen nem Ukrajnára pedig morális indokból nem tud senki nyomást gyakorolni, inkább Ukrajna irányítja az eseményeket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a narratívák versenyét Európa már régen elveszítette a háborúk és a szankciók kapcsán. Mert hogy most már nem az érdekli az embereket sehol a világon, hogy mi volt az ok, vagy miért kezdődött el, hanem az, hogy miért nincs megoldás a kérdésre.
Hát Európa mindenképpen egy nagy vesztese ennek a konfliktusnak. Ugye a legnagyobb vesztes Ukrajna, meg Oroszország, de utána Európa jön közvetlenül. Azt látni, hogy Európa nem igazán tud egy önálló kül- és biztonságpolitikát kialakítani már évtizedek óta. Most sincs ilyen, nincs is saját narratíva, tehát alapvetően a narratívát az Egyesült Államok határozza meg, ami abból a szempontból érthető, hogy a nyugati világ legerősebb hatalma az Egyesült Államok, de Európában nincs túl sok kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy az USA merre viszi ezt a háborút, mármint a nyugat szempontjából. Az USA-nak viszont kevésbé fáj. Tehát az Egyesült Államok egy olyan ország, amely rendelkezik megfelelő olaj- és gázkészletekkel, ott mindenképpen lesz áram, lesz üzemanyag, lesz fűtés.
Ön úgy fogalmazott, hogy Európának nincs igazán stratégiája. Most ha csak azt az egy dolgot nézzük, hogy Törökország bejelentette, hogy csatlakozik a Sánkhái együttműködés rendszeréhez, magyarul nem vár tovább az Európai Uniós felvételére, akkor ez tényleg azt mutatja, hogy Európában, geopolitikában egyáltalán nem gondolkodik senki?
Ez mindenképpen egy óriási hiba, hogy Törökországot ennyire elidegenítette Európa. A geopolitikai szempontból kulcsállam talán a legfontosabb ország, amelyet föl kellett volna vennünk, vagy közelíteni kellett volna az Európai Unióhoz, és eljött az elmúlt másfél évtizedben inkább távolodott. Törökország most mind a két oldal felé játszik, hintapolitikát folytat, tehát a Sánkhái Együttműködési Szervezethez is közeledik, tehát Kínához, illetve Oroszországhoz. Amellett, hogy a török elnök keményeket tud mondani a Krimmel kapcsolatban, illetve fegyvereket szállítanak Ukrajnának, eközben együttműködnek Oroszországgal egy atomerőmű projektben, rendkívül sok gázt vesznek Oroszországból. Tehát Törökország ugye, úgy mondjam, élvezi a középen állóknak a előnyeit, tehát mind a két fél részéről kap előnyöket, de az biztos, hogy a legnagyobb hiba Európa részéről, az európai stratégia részéről az volt, hogy Törökországot nem tartotta közel magához, illetve hát a nyugati világ részéről, hogy még egy más országról is beszéljek, azt, hogy Indiát nem tudta megfogni, és ez mind a kettő alapvetően abból ered, hogy egy nagyon ideológikus kül- és biztonságpolitikája volt, egy geopolitikája volt az Európai Uniónak is, illetve az Egyesült Államoknak is.
És akkor még Kínáról egy szót sem ejtettünk, ugye? Mert hogy az is érdekes volt az Európai Bizottság múlt heti évértékelő beszédében, mármint az elnök beszédében, hogy ugye teljesen azt a stratégiát, vagy azt a narratívát használja, amit az Amerikai Egyesült Államok, hogy ellenségként nevezi meg nem csak Oroszországot, hanem Kínát is.
Igen, és ez is egy nagyon komoly hiba, tehát hogyha azt akarjuk, hogy tényleg létrejöjjön a nyugattal szemben egy tömb Oroszország és Kína között, akkor ezt kell csinálnunk, tehát ez rossz. Nyilván az, hogy mind Kínával, tehát most Oroszországgal szemben nem nagyon lehet mit csinálni, mert nyilván elkövetett egy nyílt agressziót. De az, hogy Kínát meg Oroszországot egymás közelébe nyomjuk, gyakorlatilag egy szövetségbe nyomjuk, emellett még elidegenítjük Indiát meg Törökországot is magunktól, tehát a nyugati világtól, ez talán a legrosszabb nyugati külpolitika, amit évtizedek óta láttunk.
Köszönöm. Tenko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották.